az igényt, amit hoztam, az jó ideje nagyon rám terhelődött. Még mindig nem az ígért folytatásot, aminek mondom. De nem feledkeztem el róla. Máté Evangélium 27. részéből szeretnék alapvetően olvasni, ha valaki követi a Bibliával, de fogok egy kicsit ugrálni. Annyi minden lesz. Ismert igék. Nagyon kevés lesz, amit talán az ismeretlenségből hozok elő. Máté Evangélium 27. részének a 45. versében azt olvassuk. Hat órától pedig 9 óráig sötétség lett az egész földön. Húsvétról van szó. Valahol ez a pillanat, amiről beszélünk, ez a napnak a közepe. Tudjátok, a 6 órától 9 az a mi fogalmaink szerint ugye déltől délután 3-ig terjedő időszak. Az evangélium feljegyzése szerint délelőtt 9 órakor, azaz 3 órakor történt a keresztrefeszítés. Nagyon sok minden történt már eddig. Nagyon sokat olvasgattam az evangéliumnak ezt a részét az elmúlt 2 hétben, forgattam, sőt összeraktam magamnak egyfajta saját szinopszist a történeti sorrendről. Ajánlom mindenkinek, hogy tegye meg összeolvasni a 4 evangéliumot, mert csak együtt ebből lehet például felfedezni igazándiból a napnak a történetét. Nem annyira erről szeretnék mondani, ezt inkább csak figyelemfelhívásként mondom. Van néhány dolog viszont, ami ezen a ponton megragadta a tekintetemet, amin elkezdtem töprengeni gondolkodni. Azt olvastam tehát, hogy 6-tól 9-ig sötétség lett a Földön. Nagyon érdekes, nem beszél arról a Biblia, hogy a nap mit csinált, csak annyit mond, hogy sötétség lett. És azért ez fontos, mert a hasonló jelenségnek van is nyoma a Bibliában, olyankor mindig arról beszél, hogy mi történt a nappal, mi történt az égitesten. Elsötétült az ég és hasonló. Itt viszont sötétség lett. Nem kapunk rá magyarázatot, miért. Próbáljuk meg megkeresni egy kicsit később. És a folytatásban, a következő versben azt olvassuk, 9 óra tájban, és akkor csendben hozzáteszem, tehát történt valami déltől, délután 3-ig, és a folytatásban lévő vers arra utal, hogy 9 óra tájban történik valami, ami megváltoztatja az addigi állapotot. Tehát 9 óra tájban Jézus hangosan így kiáltott fel, Eloi, Eloi, lama sabachthani, azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Egy nagyon személyes vallomás. Azt kell, hogy mondjam nektek, olyan sok éven át, 29 éve, ahogy mondtam az előbb, járok Jézussal, olyan sok éven át szerettem volna ezt a pillanatot felmenteni. Felmenteni. Belül, anélkül, hogy szavakkal kimondtam volna, elmondani és megmagyarázni, hogy az nem is úgy van. Félreérted. Képes voltam szavak nélkül azt mondani magamnak, hogy biztos félreértette Jézus. Nem jól gondolta Jézus. Nem jól érezte. És szép csendben Isten meggyőzött valamiről, ami nagyon egyszerű. Valóban az történt, amit itt most elmond. Valóban az történik, amit szinte elképzelhetetlennek tart valójában az ember, hogy valóban elhagyta őt, a fiút, az Isten. Az elmúlt hetekben hónapokban számtalan alkalommal, vagy talán minden alkalommal nem mulasztottam el elmondani nektek a második korintusi levél 5. részének a 21. versét. És különösen annak mindig a második részéről beszéltünk. Hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne. Hogy mi az Isten igazsága lettünk ő benne. Ez a fantasztikus csoda, amiben élhetünk, ami felszabadít, ami szabaddá tesz, ami az én életemnek egy fantasztikus felismerése, meglátása is, és amiben élek, és ennek a forrása, a mondat első fele, hogy mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk. Bármilyen fájdalmasan is hangzik ezt kimondani, és hozzáteszem, felületesen szemlődve néha át is tudunk lapozni ezen. Juditnak meséltem, hogy mennyire rám terhelődött egy énekünk. Egy kicsit úgy, ahogy Zoli péntek este a Bojki Laci Daloljatok új éneketről volt szó. Talán ismeritek sokan a Ottavia Dolorosán című éneket, és annak van egy olyan sora, hogy a második versetben, hogy a világ összes bűne nyomta vállát a kereszt súlya alatt. És arra kellett rájönnöm, hogy fel akarom menteni azt, aki önként úgy döntött, hogy vállalja, hogy ő a vállára veszi a világ összes bűnét. Az ószövetségi előkép ugye az áldozati bárány. Az áldozati bárány nem kérdezték meg, hogy vállalja-e, ott Mózes elrendelte, és vitték a bárányt, hogy áldozat legyen a bűnért, a főpapért, a papért, és ugye, ahogy a rendtartás elmondja, Jézus ugyanezt a feladatot vállalja, de önként vállalja. Abba hagytam a felmentést, azt kell, hogy mondjam, hogy ez valóban így történt. Semmi különöset nem mondtam most nektek, csak elmondtam azt, hogy ami oda le van írva, meggyőzött bennem az Isten, hogy ezt tényleg komolyan gondolja. Valóban igaz az, hogy bűnné lett értem az Isten, fia, és ennek következménye lett. A bűnőt elválasztotta az Istentől. Emlékeztek rá, újra és újra az elmúlt hetekben mindig hivatkoztam arra, hogy élet és halál valami egészen más fogalmat takar, mint ahogy mi gondolkodunk róla a Biblia tükrében. Halál, ott a paradicsomban, azt jelentette, hogy elválasztódott Ádám az Istennel való kapcsolatból, az Istennel való szellemi kapcsolattól. Élet azt jelenti, hogy újra összekettetésbe kerülünk. Tehát a Biblia képe az életről meg a halálról sokkal inkább a szétválasztódás, elválasztódás témaköréről szól, mint sem ebben az értelemben a fizikai halálról. Mi ennek a következménye? Az első, ami számomra döbbenetes volt, felismerni, hogy Jézus úgy kiállt fel, én Istenem, én Istenem. Észrevettétek már? Soha. Tudom, hiszen veled beszél. Soha. Soha nem hívja Istenemnek. Mindig atyámnak hívja. Lukács 23:34. A keresztre feszítés után Jézus első szava a kereszten, már a kereszten függve. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Még a kereszten is az atyához kiált, az atyához kiált. Ahhoz az atyához, akivel neki személyes, állandóan meglévő szellemi kapcsolata volt. Ugyanolyan szellemi kapcsolata, mint amilyen neked, nekem, bármelyikünknek lehet, hiszen Jézus az isteni mi voltát teljesen letette, valóságos emberként élt közöttünk, és egyedül ebből a kapcsolatából, ebből a én fiú vagyok, te az atya vagy, és van közöttünk az újjászületés révén egy szellemi kapcsolat, ebből élte az életét. És még a keresztre feszítéskor is ebből a kapcsolatból élte, amit élt. Most eszembe jutott, nem írtam fel magamnak, de Vegyétek a fáradtságot, olvassátok az evangéliumokból végig ezt a történetet. Eddig a pillanatig. Bármilyen hihetetlen is. 3 órán keresztül Jézus a kereszten függve, miközben a ruháján osztozkodnak, miközben gyalázzák és szidják őt, 3-szor szólal meg Jézus, és mind a 3-szor szolgál. Szolgál. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják mit cselekszenek, mondja az elsőre. Aztán a következő, a vele együtt megfeszített latrok egyike, hogy még ma velem leszel a paradicsomba. És a 3. szintén szolgál, amikor oda bízza Jánosra a saját édesanyját. Végig szolgál, abból a kapcsolatból, ami az atyával van. Ezért tartom fontosnak, hogy erről a időről beszéljünk, mert valami itt történik. Eddig mindig atyának hívtam, mondtam, még a kereszten is, mert fiú volt, mert közösségben volt vele, mert az Isten fia volt. És lehet, hogy egy kicsit talán túlzó a hasonlat, de hadd hozzak ide egy másik verset, János evangéliumának első részéből, a 4. versben azt olvassuk, számtalan más helyen is van erre utalás, benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És rakjuk most össze itt ezt a eddig elmondottakat, amit látunk. Megszűnt a világosság az emberek számára. A Biblia azt mondja, hogy az egész földön. Megszűnt a világosság. Azt, akit eddig atyámnak hívott, most Istenemnek hív. Megszakadt az atyával való közössége. Megszűnik az összekötő, az őket összekötő szellemi kapcsolat. Igen, bármilyen fájdalmas is, azt kell, hogy mondjam. Itt, ebben a 3 órában megszűnt az élet, ami összekötötte az atyát a fiúval, és amitől azt kell, hogy mondjam, hogy ő sem tud másképp megszólalni, mint Istenem. Elválasztódott. Igen, elválasztódott a fiú az atyától. Elválasztódott, és azt hiszem, hogy ennek a 3 órának, ennek a sötétségnek az igazi súlyát csak ekkor értsük meg. A Getsemáni kertben Jézus könyörög azért, hogy múljék el, ha lehetséges ez a pohár. És én egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy amikor ő a pohárról beszél, arról, amit mindenképpen ki kell innia, az ennek az állapotnak a megélését jelenti. Hogy ő itt a mindenható Istentől elválasztódik. Ettől retteg, ettől szenved, nem a fizikai fájdalomtól. Van egy apró közjáték a következő versekben, hogy milyen mérhetetlen módon nem érti a környezete azt, ami történik. Mert az ember csak azt nézi, hogy szem előtt van, csak emberi módon gondolkodik. Ugye azt olvassuk, hogy némelyek az ott állók közül azt hallották, azt gondolták, hogy Illést hívja. Ugye azért van ez az érdekes kétszeri megfogalmazás, hogy még az eredeti szöveg is idézi az arám szöveget, ahol ugye úgy hangzott a szöveg egész pontosan az eredeti forrásból, Héli, Héli, Léma, Szalaktáni, görögben pedig a Héliász az Illés, tehát egyszerűen azt hallják ki, hogy Illésért kiállt. Nem tudom, mit gondolnak róla, ne felejtsük el, Illés az egyike azoknak az ószövetségi prófétáknak, akiről ugye tudjuk, hogy nem meghalt, hanem az Isten elragadta. Talán tényleg komolyan gondolták, hogy hát ez egy nagy proféta, majd akkor most itt jön, és elragadja valaki. Többiek azt mondják neki, hagyd, lássuk csak eljön. Lássuk meg, eljön-e az Illés, hogy megszabadítsa. Felsóhajt Jézus közben, hogy szomjazom. És az egyik rögtön odaszalad, és ecettelten szivacsot akar neki adni egy náciára tűzlet. Nem ért a környezete semmit sem abból, amiben azt hiszem egy picit belenézhetünk. De közben mégiscsak történik valami, És én azt hiszem, abból meg vagyok győződve, hogy ez az isteni megoldás keresés ezen a ponton. Illetve hát nem jó szó ez, mert mi vagyunk így, aki keressük a megoldást, az Isten fia, azt gondolom, tudja az egyedül létező megoldást, és ezt szeretném bemutatni most nektek. Még egy apróság, ami talán csak adalék, de nekem nagyon fontos. Ha végigolvassátok az egészet, egészen onnantól kezdve egyébként, amikor hajnalban elfogják, egyszer sem látjuk tanújelét annak, hogy Jézus szenvedne. Jézus szenved, de semmilyen módon nem adja ennek tanújelét. Ézsaiás így ír róla, profétálva mindezt, Ézsaiás 53. Kínoszták, és ő megalázta magát, száját nem nyitotta ki. Mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, mely megnémul az őt nyírók előtt, ő sem nyitotta ki a száját. És valóban ezt láttuk. Nem nyitotta ki arra a száját, hogy kimutassa, hogy ő hogy szenved. Az első pillanat, amikor mégis megszólal, és tanújelét adja, hogy szenved, az ezt követően volt, hogy azt mondta, hogy én Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És a Mátéban nem szerepel, de mivel itt olvassuk, hogy valaki vizet akar neki adni, ecetes vizet, ezért nyilvánvaló, hogy ebben a pillanatban történik az, amit a János evangéliumában, a párhuzamos leírásban olvasunk. Ezek után Jézus, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, azt mondta, szomjúhozom, szomjazom. Milyen furcsa! Azt mondtam, hogy eddig nem adott semmi tanújelét annak, hogy szenved. És a szenvedésének az egyetlen tanújele a kereszten, hogy szomjazom. Erről a szomjúságról szeretnék valójában beszélni ma nektek. Arról, amit ő itt megélt. A Bibliát, ha figyelmesen olvassuk, akkor van egy kép, egy gondolat, ami az egész Bibliában, Ószövetségben, Újszövetségben is folyamatosan megjelenik. És ez nem más, mint ez a szomjúság. És ha keresem, hogy hol van legszebben, legjobban leírva, akkor nem lehet másképpen, máshol megtalálni, mint a 42. Zsoltárban, amit énekeltünk az előbb. Ezért is kértem, de nekem ez egyébként a legkedvesebb énekek egyike. Amint a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy vágyik, utánad a lelkem, Istenem. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Ez a kép, hogy az ember szomjazik, szomjúhozik. És legyen világos a számotokra, az a szó, amit mond Jézus, ez a dipszó, ezt a szótár külön kiemeli, hogy ez egyformán a fizikai, és az átvitt értelemben való szomjazást is jelenti, és mikor ezt a 42. Zsoltárból lévő példát mondja, akkor nyilvánvaló, hogy pont ezt a két jelentését állítja párhuzamba. Ahogy az állat, mikor szomjas, szomjazik, és nem érdekli semmi, mert mindennél erősebb ez a hihetetlen szükség, ami benne van. Ezzel azonosítja a Biblia azt a hiányt, azt a szükséget, azt a folyamatosan jelenlévő vágyódást. Igen, hadd megyem azt mondani, vágyódást, ami az emberben megvan. Bennem, benned, mindannyiunkban. Meg kell, hogy legyen. Mi ez a vágyakozás? Honnan jön? Miben nyilvánul meg? Mi a megoldás? Tulajdonképpen ezekre kerestem a kérdést, a választ, és nagyon érdekes a gondolata, amíg végigmentem, és aztán higgyétek el, vissza fogok jutni oda, ahonnan elindultam. A példabeszédek 20-27-ben olvasok egy nagyon érdekes verset, az egyszerű fordításból írtam ki, nagyon megtetszett ez az értelmezése. Az ember szelleme lámpa az örökké való kezében, amellyel az ember legbelsőbb zugait is vizsgálja. Tehát Isten vizsgálja az ember legbelsőbb zugait is. Egy kis fogalom meghatározás. Ez a kép, hogy az ember legbelsőbb zugai, ez a koilia egyébként a görög szó, három jelentése van, három értelemben van végig, nagyon-nagyon sok helyen a Bibliában. Az első kettő viszonylag érthető. Az egyik az, amikor a gyomorról, hasról beszél, mindig az étkezéssel összefüggésben Jézus, ugye, mikor mit esztek meg, mi megy a gyomorba, mi megy az árnyékszékre, ezek a példázatok. A másik jelentése az az anyaméh, amikor az anyaméhről beszél. És a harmadik a legbonyolultabb, vagy a legnehezebb, az azt kell, hogy mondjam, hogy valójában olyan, és ez az egy szónak az általános értelme, hogy az általános értelme egy űrt, egy üreget jelent. És az átvitt értelmére azt mondja a görög szótár, hogy átvitt értelemben az ember belsejét jelenti ez a szó. Az ember belseje. És valójában nem túl könnyen megtalálhatóan, de azt a képet írja le az emberről, hogy ez valójában az ember legbelső énjének, a személyiségének a legbelső része. Az, ami tehát ezzel a szóval szokott leírni. Hozzáteszem, néha váltakozva a szív kifejezésével. Ez tehát egy üreg, egy üres hely, egy űr. Egy olyan űr, és akkor itt folytatnám, a szomjúsággal természetesen nagyon szorosan összekapcsolódva, és ez az űr, ez kétségbe esetten vágyakozik arra az embernél, hogy betöltődjön. Mindannyiunknak. Mindannyiunknak szüksége van rá. Kicsit gondba vagyok, mert nagyon szeretünk innen állva, ugye milyen nehéz, sematizálni, modelleket bemutatni. Néha az az érzésem például, hogy amikor testről, lélekről, szellemről beszélünk, és így próbáljuk az embert bemutatni, akkor is óhatatlanul azt a nagyon bonyolult dolgot, amit az Isten alkotott az emberben, megpróbáljuk leegyszerűsíteni, egy modellbe belezsúfolni. Azért mondom ezt előre, mert nem tudom megmondani, hogy az ember lényének a legbelsőbb része, amiről én most beszélek, ez pontosan melyik része? Egyformán látom, hogy lefedi a személyiségemnek azt a részét, amiről szellemként, pneumáról beszél a görög, de amikor a lélekről, a pszichéről beszél, azt is ugyanúgy, de talán még azt a bizonyos bűnös régi természetet is egyformán megragadja. Tehát valami más, valami nem ebbe a képbe, nem ebbe a modellbe beleilleszthető dolog. Nem akarok magyarázkodni tovább, azért tettem ezt előjáróba, hogy ne akarjátok megfeleltetni talán ilyen módon az eddigi leegyszerűsítéseinkre. Egyet biztosan látok, az embernek nagyon nagy szüksége van, hogy betöltse azt a hiányt, azt a néha ürességként tátongó érzést, ami benne keletkezik. És nagyon sok módja van, hogy hogyan töltse be. A Biblia beszél arról, hogy ezt be tudod helytelenül tölteni, és be tudod helyesen is tölteni. Azért mondom, hogy kicsit nehezen található meg, és elrejtve van. Két példát hozok a helytelen, amikor felvillantja Pál apostol a helytelen betöltését ennek. Azért feltűnő, mert idegen a környezetben a szó használata, nem is nagyon szoktuk érteni, amikor erről beszélünk. Az egyik a Róma levél 16. versében van. Ez ugye már a köszöntések részében szerepel, és azt mondja 16. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat, botránkozásokat okoznak a tanítással szemben, amelyet tanultatok. Tartózkodjatok tőlük, mert az ilyenek nem a mi úrunk Krisztusnak szolgálnak, hanem csak a hasuknak, és nyájas beszéddel meg hiszelkedéssel megcsalják a jó hiszeműek szívét. Na most, ha az egész képet, amit felolvastam, végig gondoljátok, azért valami sántít, miközben ennek a általunk a fejünkben elképzelt hashoz. Mert természetesen a sztereotípián megvan. Hát ezek akkor falánkok, igaz? De tényleg bármi közben volt az egész képnek, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat, botránkozásokat, tényleg ennek köze van ahhoz, hogy és ott van az a falánk disznó? Nem. Nem. Valami nagyon más van mögötte. A hasnak fordított szó, jobb hiány, mert a legtöbb helyen egyébként így jelenik meg, az ember belseje vagy hasa, pontosan ez a kifejezés. Az az űr, amit az ember saját maga módján akarja betölteni, helytelen módon akarja betölteni. És ezt a szemét jeleníti meg ezen a ponton, és ettől óvja, aki tehát nem a helyes módon próbálja a szükségeit, a vágyait betölteni. Közelebb fogunk majd kerülni, hogyha egy kicsit bonyolultnak is tűnik a mondat, mert megmagyarázom mindjárt, hogy miket is értek ez alatt a vágyak alatt. Talán még izgalmasabb a másik, a Filippi levél. Emlékszem, amikor nemrég olvastuk Bibliaórán, ott egy kicsit el is időztünk mellette, 18-19 a harmadik részben. Sokan járnak másképpen, akikről sokszor mondtam nektek. Most pedig sírva mondom, hogy Krisztus keresztjének ellenségei, akiknek pusztulás a végük, hasuk az Istenük, és dicsőségük gyalázatukban van a földiekkel törődnek. Értem én, hogy nagyon könnyen szeretnénk leegyszerűsíteni, a falánk emberek, menjünk tovább. De nem erről van szó. Próbáljátok meg elképzelni azt, hogy jelen van az életedben az a vágyakozás, az a hihetetlen sóvárgás, amit leír az a 42. Zsoltár verikép. És utána ezt elkezded a magad bolond módján. Mert a Bibliának az a kijelentése, hogy az ember már pedig bolond. Hiába kínálja az ember, az Isten a nyilvánvaló utat, az ember a bolond módján a saját maga kezébe véve maga által akarja betölteni ezt a vágyakozását. Nagyon sokféle módon, talán mindannyian tudtok példát mondani, mennyi minden módon vagyok képes megelégedést, megnyugvást, örömöt, és sok mindent, ami a vágyaimban megjelenik, magam módján betölteni. És az a figyelmeztetés, amit a Filippi levélben elrejt, hogy az ilyen módon, magam módján történő betöltése ennek az űrnek, ez fölém kerekedik. Ez fölém fog nőni. Ez az Istenemé válik. Úgy, ahogy a Biblia beszél arról, amikor valami az Istenemé tud válni. Nem akarom, nem vágyom erre, és mégis azzá válik. És ezért óvja Pál ezektől az emberektől, és azt mondja rájuk, hogy Krisztus keresztjének ellenségei. Jogos a vágyódásunk, de bolondok vagyunk, emiatt készek vagyunk akár, hogy a magunk emberi módján töltsük be az űrt. Jeremiás 2-ben van számomra talán az egyik leglátványosabb megmutatása ennek, a mennyire bolondok vagyunk. Ezt sokszor idéztem már, mert nagyon-nagyon megmutatja az ember bolondságát. Egek, álmélkodjatok ezen, borzadjatok el, és rémüljetek meg nagyon, ezt mondja az Úr. Mert kettős gonoszságot követel a népem. Elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy víztározókat ássanak maguknak, és repedezett falu víztárolókat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Bármiáron készenek vagyunk, hogy betöltsük a bennünk lévő űrt. Olyan áron is, hogy magunk ásta gödröket, magunk ásta megoldásokat keresünk, és nem érdekel, hogy abban büdös, poshat, nem életre való eledel, lelki eledel, lelki megoldás, szellemi megoldás van. Bármi áron, csak ne az Istentől keressük. És én azt gondolom, hogy bármi áron készek vagyunk ezt betölteni egészen addig a pillanatig, amíg nem fogadjuk el, hogy csak az Istentől van helyes megoldás, helyes betöltetés, betöltekedés. A Biblia, szeretném még egyszer mondani, nem mondja azt, hogy helytelen dolog az, hogy vágyakozás van. Hogy vágyódsz arra, hogy megelégedett legyen. Már is olvasok Ézsaiástól erre egy nagyon-nagyon jó idézetet. Tehát nincs gond azzal, hogy szomjazol és vágyódsz. Ézsaiás 55. Mindenki, aki szomjuhozik, jöjjön-e vizekhez? Ti is. Akik nincs pénzetek, jöjjetek. Vegyetek és egyetek. Gyertek! Gyertek, pénz nélkül, vegyetek pénz nélkül ingyen bort és tejet. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, és fizetséget azért, ami nem elégíthet meg? Hallgassatok rám, hogy jó tegyetek, és kövér falatokban gyönyörködjék a lelketek. Érzitek? A kép, amit Ézsaiás mond, nem ítéli el azt, hogy te sóvárogsz, hogy te szomjas vagy, hogy te éhes vagy. És nem fizikai éhezésről van szó, ugye azt senki nem érti félre. Hanem a lelkemnek ez a sóvárgása. Azt mondja Isten, hogy jogos ez. Azért, mert ilyennek alkottalak. Van benned egy űr. Fordítsátok ide a fületeket, és jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, hogy éljen a lelketek. Nem a vágy tehát a gond, hanem hogy hogyan, milyen forrásból akarjuk ezt betölteni. És ezt a vágyódást, ami olyan, mint a szarvas szomjúsága, nem tudjuk kielégíteni. Önmagunkban és önmagunktól. Mire szomjazunk? Nagyon sok mindenre. Én megpróbáltam összeszedni magamba, hogy mik talán a meglátásom szerint a legfontosabbak. Alapvetően azt látom, hogy két fő csoportba tudom sorolni ezt, és lehet, hogy elsőre ez nem is világos. Az egyik csoport az az, hogy kapcsolatra vágyunk. Kapcsolatra vágyunk az ember. A másik pedig az, hogy hatással akarunk lenni. Lehet, hogy elsőre furcsa, de higgyétek el. Mind a kettő pontosan abból adódik, hogy az Isten képére vagyunk teremtve. Az Isten képére. És ahogy az Isten is kapcsolatban él, mi is erre a kapcsolatra szomjúhozunk és éhezünk utána, vagy sóvárgunk utána. És ahogy az Isten is egy alkotó, teremtő Isten, ugyanúgy mi is szeretnénk kifejezni azt valamilyen módon, és ennek ezernyi megnyilvánulása van, nem ilyen kézenfekvő, mint ami elsőre tűnik, hogy amit teszünk, annak jelentősége van. Szeretnénk, ha értelme lenne. Akár csak úgy, hogy felteszed magadnak a kérdést, hogy de hát mi értelme van az életemnek? Van-e értelme annak, hogy ma felkeltem? Van-e valami értelme annak, amit csináltam? Látni akarjuk, miért vagyunk. Fontosságra vágyunk, adni akarunk. Azért ezzel kezdtem, mert talán ez a nehezebben érthető. Az, hogy kapcsolatra vágyunk. Az, hogy szeretetre vágyok. Az, hogy közösségre vágyok. Az, hogy tudom, hogy nem jó egyedül. Ezt nincs ember szerintem, aki ne értené és ne ismerné. És amikor arról beszélek tehát, hogy van bennem, belsőben, a lényemben egy űr, egy olyan űr, amit vágyok betölteni, akkor alapvetően ezzel vágyom megtölteni. Persze mindenek előtt valami olyan közösségre vágyok, ahol olyannak fogadnak el, amilyen vagyok. Leplezetlenül. Aki előtt nem kell szégyenkeznünk és rejtőzködnünk, aki ismer minket, aki tudja, hogy milyenek vagyunk, és alapvetően annak fogad el, amilyen vagyok. És tudjátok, amikor ezt elkezdtem az elmúlt hetekben végigjárni és végig gondolni, akkor valami nagyon-nagyon fájdalmas dolog nyilalt bennem. Hogy ezt az egészet, amit itt most beszélek, és amiről beszélek, ezt az egész sóvárgást és ezt az egész hiányt soha meg nem ismertük volna. Soha. Az ember soha meg nem ismerte volna. Ha ott, a paradicsomban, az édenkertben nem szakad el az teremtőjétől. Mert a bűn az, ami közbe ágyazódott és éket vert, és megjelenítette ezt a csóvárgást, ami valójában abból táplálkozik, hogy megérzem a hiányát a kapcsolatnak. Mindenek előtt tehát én azt vállalom ebből, amit végig gondoltam, hogy az ember akár elismeri, akár nem, és mivel bolond, ezért javarészt nem ismeri el. De ennek a kapcsolatnak a helyreállításán sóvárok. Ezután vágyódik. Azután a kölzsök zsinór után, nekem ez a kép van mindig, nézzétek el, hogyha egy kicsit túl materialista, ami keresztül folyamatosan betöltésre kerülhet minden hiányosságom. Minden hiányosságom. Egy másik korábbi ünnepen Jézus mondja, az ünnep utolsó nagy napján feláll, és így kiált Jézus. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön hozzám, és igyék. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű, és annyira kézenfekvő, hogy az ember elmegy mellette, megint mondom, mert bolond. Szomjas vagy? Gyere hozzám, és igyál. És amire hív, azt János Evangélium 7. részéből olvastam, azt ugye néhány résszel korábban, valamikor tavaly erről beszéltünk, a szamáriai asszonnyal való beszélgetésében már egyszer elmagyarázza neki. az a víz, amit én adok, aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, az soha nem szomjazik meg. Soha meg nem szomjazik. És másik oldalról valami sokkal további történik azzal, aki hajlandó a szomjúságát, a hiányát ebből a vízből oltani. Mert amelyet én adok, örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Van bennünk egy olyan űr. Én nagyon régóta szeretem ezt mondani, de talán más szájából is hallottam, és azt hiszem, hogy igazán ennek a gondolatmenetnek a mentén válik érthetővé, hogy miért lehet ezt bátran mondani, hogy van bennünk egy Isten alakú űr, amit semmi másra nem fogsz tudni megoldani, betölteni. És tudjátok, azt kell, hogy mondjam, nem az Isten nélküli ember sajátossága az, hogy ezt az űrt ezernyi más módon próbálom betölteni. Ebből mi sem maradunk ki. Mi is szeretnénk néha a könnyebbik úton, magunk választotta utakon találni megelégedést, nyugalmat, békességet, közösséget. És néha nagyon is kedvesnek tűnő módokon, nagyon is jónak látszó utakon. De a Biblia azt mondja, hogy ezt az űrt nem fogja tudni senki más betölteni, csak az Isten. De ugye az első versnek a folytatása az, amit közöttünk nagyon-nagyon sokszor hangzik el, a 7. rész 38. verse János evangéliumból úgy folytatódik, hogy aki hisz bennem, és ez a hisz bennem, ez az megelőző gondolatnak a folytatása, tehát aki hozzám jön, aki szomjazik, aki hozzám jön és iszik, és hisz bennem. Nem önmagában a levegőből kiragadott hitről beszél Jézus, hanem aki elhiszi, hogy az a szomjúság, az valóban kizárólag nálam oldható, az én tőlem adott vízzel oldható. Arra nem egyszerűen azt ígéri, hogy betöltöm ezt az űrt, hanem ugye azt olvassuk, hogy amint az írás mondja, élő víz folyamai áradnak annak a belsejéből. Annak a belsejéből. Hadd mondjam azt, ha még nem fáradtak el nagyon, annak a belseje az pontosan az a koilla, amire eddig beszéltem. Isten tehát a következőt kínálja neked. Szomjazol? Vágyódsz? Én nagyon sokat. És azt mondja, hogy megígérem neked, hogy betöltöm ezt az űrt. Ezt az Isten alakú űrt, amit senki más nem tud, csak én a velem való kapcsolatból, a szellememmel, a felülről jövő kapcsolatból betölteni. De nem csak ennyit ígérek, hogy ezt megtöltöm, hanem valami sokkal többet teszek veled. Forrássá teszlek. Olyan forrássá, amelyen keresztül mások felé is ki tudsz áradni. Örök életre buzgó víz forrása lesz benne. Szomjazom, azt mondta Jézus a János 19.28-ban, ugye itt hagytuk az előző gondolatmenetet abban. És tudjátok, beleborzongtam, amikor elkezdtem megérteni, hogy valami olyasmiről beszél Jézus egy korábbi ünnepen, amivel most ő maga találkozik. Szomjazom. Mert amikor azt mondtuk az előbb, hogy láthatóan megszakadt az Istennel való kapcsolata, akkor nagyon sok felé elmehetne. Ne értsetek félre, nem az alternatív apokrifot szeretném megírni. De szeretnék valamit felmutatni. Azt, hogy az Édenkertben valahol egy hasonló állapotban jelenik meg az ember Ádám. Ugyanúgy elszakadt az Istentől. Ugyanúgy elszakadt a felülről jövő kapcsolatból, és nem az Isten fordított neki sátat, hiszen olvassuk tovább, hogy jön és keresi. Ő az, aki elszakította azt a kapcsolatot, és az ő megoldás keresése, az sajnos nagyon láthatóan a saját útja szerinti megoldás keresés volt. Azt látjuk, hogy elbújik, elrejtőzik, fél a mindenható Istentől. És valahol Jézus egy hasonló elszakadt állapotban van most, amikor ez a sötétség 3 órán keresztül tart. Ezért ilyen fájdalmas ez. Tudjátok, mi éltünk valamikor mindannyian ilyen állapotba. Vagy emlékszünk rá, vagy már nem. Vagy nagyon közeli, vagy nagyon távoli. Vagy talán olyan kis, fiatal gyerekkorban találkozhattunk az Istennel, hogy már nincs is emlékünk róla. De valamikor éltünk. De egyikünk sem élte meg ezt az állapotot. Hogy milyen az, amikor van kapcsolatom. És milyen az, amikor egyszer csak eltűnik ez a kapcsolat, eltűnik az élet, az, ami eddig folyt, most nincs. Nehogy azt higgyétek, ez nem a bűn, ez nem az, amikor elrontottál valamit, mert azt már elrendezte Jézus. Ez valami olyan elszakadt állapot, amire az ember vagy a maga módján elszalad és elrejtőzik, vagy azt teszi, amit Jézus felkiált az atyához, hogy szomjúhozom. Tudjátok, amióta ezt keresem, azt mondom, hogy nagy kaland, ez most hülyeül hangzik, ezt a 42. Zsoltárt Jézus mondja. Ezt Jézus. Amint azt mondja, hogy vágyik utánod a lelkem, Istenem. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Érzitek, hogy ez a szomjazom, ez nem a kiszáradt a szám, és jaj, de rossz nekem állapota, hanem az Isten után szomjazik a lelkem, mert már megéltem, hogy milyen a vele való kapcsolat, és most, amiért vállaltam a bűnt, ezért el kellett, hogy szakadjak tőle. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt, kiált fel Jézus. És fantasztikus, hogy az Istennél ezen a ponton, legalábbis az evangélium feljegyzése szerint nincs időszükséglete a dolgoknak. Mert a következő vers már a szomjúhozomra, miután adnak neki vizet, illetve pontosabban a 30. versben azt olvashatjuk, miután Jézus elfogadta az ecetet, azt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kibocsátotta a lelkét. És ha nem nyilvánvaló, hogy az elvégeztetett valami nagyon más állapot, mint a szomjúhozom pillanata, akkor hadd hozzam ide meggyőzésképpen Lukács evangéliumából a párhuzamos verset. Lukács egy kicsit másképp jegyzi fel, egy másik mondatot ír fel, de ugyanerről a pillanatról. Lukács 23:46. Jézus pedig hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. És ezt mondva meghalt. Ez láthatóan ugyanaz a pillanat. Ugyanabban a pillanatban elmondott, nyilván mind a két mondat elhangzik, az egyik evangélista egyiket másikat mondjuk. Észlelitek a különbséget? Észlelitek a változást? Atyám, a kezedbe teszem le a lelkemet. Nekem az a meggyőződésem és az a hitem, hogy a szomjúhozomra az egyedül lehetséges válasz az Isten részéről az, amit a következő másodpercben vagy percben már Jézus valóságosan megél, hogy az Isten az Atya. Az, ami 3 órán keresztül egy elszakasztott állapotot jelentett, az ebben a pillanatban helyreállt állapot. Az, ami megszűnt áramlani, az az élet, az a szellemi kapcsolat, ami őket egészen eddig összekötötte, és itt 3 órán keresztül elválasztotta, újra összekötötte. És ezért mondtam az elején, hogy külön kiemeli a Biblia, hogy déltől 3 óráig volt sötétség, és 3 órakor történik mindez a 3 mondat, hogy Istenem, miért hagytál el, szomjúhozom, és aztán utána még a másik 2, hogy elvégeztetett, illetve atyám a kezedbe ajánlom a lelkemet, mert azt látom, hogy a sötétség is addig tart. Pontosan arra az időszakra tehető, amikor megszűnt ez a kapcsolat az Atya és Jézus között, ez a közvetlen szellemi kapcsolat. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy ami engem mindig lenyűgöz, mikor ezt az egész húsvéti történetet olvasom, az utolsó mondat, amikor azt mondja, hogy és íme a templom kárpitja, felülről az aljáig ketté sakadt. Mert ez valahol már az én számomra egy újabb következmény. Az, hogy az, ami ott elválasztotta a szentek szentjét és a templom többi részét, az továbbra már nincsen. Nincs semmi, ami köztem és a mindenható Isten közé állna. Az Isten nekem is ugyanúgy, most már nem csak az Istenem, hanem az Atyám. Ugyanúgy mehetek hozzá, állhatok oda elé, mondhatom el neki, mondhatjátok el, mondhatjuk el neki, hogy szomjúhozunk, és szükségünk van arra, hogy te adjál nekünk ebből az élő vízből, mert csak ebben az élő vízben, amit felülről, tőled tudunk kapni, ebben van valódi, igazi megnyugvásunk és megelégedésünk. Minden más, az csak ideig, óráig való és hiába való. Hát nekem ezt mondta most a húsvét. Amen. Én már nem imádkoznánk meg, mielőtt szünetet tartunk. És azt sem bánnám, hogyha rajtam kívül más is szeretne, akkor imádkozom. Jó? Érezzétek szabadnak magatokat. Uram, felfoghatatlan, és valóban azt kell, hogy mondjam, hogy az értelmemmel nem tudom felfogadni mindazt, amit te értem tettél. Köszönöm neked, Uram. Köszönöm, hogy te, aki bűnt nem ismertél, bűnő lettél, értem. És a fizikai szenvedésen túl vállaltad azt, amit szintén nem értek. Csak olvasom, és elvacsorodik a szívem, és írás kerülget, mert el sem tudom képzelni, mit jelentett számodra elszakadni az Atyától. Köszönöm neked, Uram, hogy ezt az igazi fájdalmat vállaltad azért, hogy megments engem, hogy megments minket, hogy megments minden embert. Köszönöm neked, Uram, ezt a felfoghatatlan, meg nem érdemelt kegyelmet. Köszönöm, hogy értünk adtad az életedet. És köszönöm neked, Uram, azt, hogy szabaddá tettél minket. Hogy nincs semmi, ami elválasztani most már tőled. Hogy a kárpit is ketté szakadt, és ide jöhetünk hozzád, és leborulhatunk előtted is. Megköszönhetjük, hogy Atyánk vagy. Hogy nem egy távol lévő, hűvös, elérhetetlen Isten, hanem a szerető édes Atyánk, aki tudja a mi dolgainkat, ismeri a vágyainkat, ismeri a hiányosságainkat, aki ismeri a sóvárgásainkat, a szomjúságainkat, ami velünk van egészen attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdtünk értelemre eszmélni, gyerekkorunktól fogva, Uram. És köszönöm, Uram, hogy te megoldás akarsz lenni, és megoldás tudsz lenni, és válogatás nélkül kínálod mindannyiunk számára ezt a megoldást. Önmagadat, a te szellemedet, a veled való élő kapcsolatot, az élő vizet. Uram, azért jövök hozzád, hogy hálás szívvel megköszönjem ezt, és kérjem, Uram, add mindannyiunk számára a veled való teljes betöltekezést, a veled való élő kapcsolatot, azt a kapcsolatot, azt a vizet, azt a űrmegtöltést, ami kiszorít mindent, minden salakot, minden magunk által elképzelt, jónak tűnő megoldást, hogy te legyél itt, most, az életünkben is minden, mindenben. Amen.